Isten igéjét olvasom, ezt pedig majd felállva hallgassuk meg az útmutató évi igéjét. Lukács evangélium a 6. fejezet 36. versét a következő képben. Jézus Krisztus mondja, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban már január eleje óta ízlelgetjük ezt az egy mondatot, és gondolom, hogy aki bibliaolvasó és aki odafigyel naponta Isten igéjére, talán el is gondolkodott, vagy biztosan miért ne, gondolkodott volna el, hogy mégis mit jelent mindez, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Az is feltetőleg az eszünkbe jutott, hogy jó, hát ez egy szép dolog, tehát meglátni a rászorultat, észrevenni a nyomorultat, és ennek ugye kismillió fajtája, formája lehet segíteni, de hát lehet-e ezt parancsra tenni? Lehet-e parancsra csak azért, mert itt most az Úr Jézus azt mondja, hogy legyetek irgalmasak, vagy hogyha szó szerint értelmeznénk, fordítanánk a görög szöveget, a könyörületes szót is használhatnánk, legyetek könyörületesek, amint a ti atyátok is könyörületes. Parancsra lehet-e egyáltalán jót cselekedni? Nyilván egy darabig lehet. De biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb elfogyna a lendület, a svung, és aztán az ember nem biztos, hogy minden esetben eleget tudna tenni Jézusnak, ennek a felszólításának. Aztán bele is lehet fáradni. Gondolok itt arra, hogy csak kiskörösen nálunk naponta csöngetnek cigányok. És az ember szembenéz azzal, van mondjuk 500 cigány ember kiskörösen, hogy most tudom-e én mindegyiket etetni, meg jól lakatni, meg hát nyilván, hogy nem tudom mindenkinek megvásárolni a gyógyszerét. És akkor az ember kompromisszumot köt. Azt mondja, hogy ezt a 4-5 családot támogatom, a többieket pedig nem, de mi van, ha jönnek a többiek is, és azt mondják, hogy éhes vagyok, kenyérre adjon nekem pénzt. Sok mindent kipróbáltunk már, a vonatjegyre kér pénzt, vállaljuk, hogy elmegyünk, megvesszük a vonatjegyet, mondjuk a kiskunasra akar menni a kórházba, mert akkor kiderül, hogy esetleg nem is akar elutazni, másra kellene neki a pénz, olyan jó indok. Szóval az ember ilyen problémákkal szembesül, és akkor azt mondja, hogy de jó, de hol van a határa az én könyörületességemnek, irgalom. Az egész világ baját nem tudom magamra vállalni, és nem tudok mindenkin segíteni. Aztán ezen kívül, amíg az ember azzal is szembenéz, hogy sokszor össze is keverjük az irgalmasságot például a kegyelmességgel, vagy a kegyelemmel magával. És pont a mi egyház történetünkben volt egy olyan korszak, amikor az irgalmasság aztán mindent vitt, de valahol a kegyelem és a kegyelem hirdetése, és ezzel járó például az evangelizáció, vagy a evangélium hirdetése háttérbe szorult. Mert az egy olyan korszak volt, amikor a hatalom megengedte, hogy gondozzuk a betegeket, ápoljuk az öregeket, meg a fogyatékosokat, de aztán itt valahol a szolgálatunk is, persze nem mindenki, de hivatalosan azért valahol véget is ért. És akkor megint az ember fölteszi a kérdést, hogy irgalom és kegyelem ugyanaz-e, vagy nem ugyanaz? Mi a kettőnek a kapcsolata? Segítségül most, hogy ezt a kérdést megértsük és boncolgassuk, nem egy bibliai történetet fogok hívni, hanem egy balladát, Arany Jánosnak egy balladáját, és fel is fogom olvasni, kicsit hosszú. Élek a gyanúperrel, hogy bár az Ágnes asszony című balladát sokan ismerik, vagy sok minden, például a refrén, ami minden verszakból visszaköszön, vagy kiköszön, így is lehetne mondani, ismerősen fog csengeni, ó, irgalom, atya, ne hagyj el. De azért, hogy felfrissítsük az emlékeinket, mert iskolában találkoztunk, én most felolvasom Arany Jánosnak ezt a 1953-ban írt balladáját. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa, fehér leplét, véres leplét, a futó hab elkapdossa. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Oda gyűl az utca gyermek. Ágnes asszony, mit most kelmed? Csitte! Csibém vére, keveri el a gyolcsleptet. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Összefutnak a szomszédnők. Ágnes asszony, hol a férjed? Csillagom, hisz ott benn alszik. Ne menjünk be, mert fölébred. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Jön a hajdú. Ágnes asszony, a tömlözbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék, míg e foltot ki nem mostam. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Mély a börtön, egy sugárszál odaférni alig képes, egy sugár a börtön napja, éje pedig rémtül népes. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Szegény Ágnes naphosszanta néze kis világgal szembe, néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el, mert alig, hogy félre fordul, rémek tánca van körüle, ha ez a kisfény nem volna úgy gondolja, megőrülne. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el, ím azonban idő telve börtönének zárja nyílik. Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el, öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el, hogy belép a zöld asztalnál, tisztes őszek ülnek sorra, szánalommal néznek ő rá, egy sem érges vagy mogorva, ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Fiam, Ágnes, mit műveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád. Ki a tettet végrehajtá, szeretőd, én maga val rád. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Ő bitón fog veszni holnap, ő ki férjedet megölte, holtig, vízen és kenyéren, raboskodva bűnhödöl, te. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Körültekint Ágnes asszony, meggyőződni ép eszéről, hallja a hangot, érti a szót, s míg az érti, azt érti, meg nem őrül. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el, de amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik. A világos csak, hogy őt haza többé nem eresztik. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Nosza sírni kezd, zokogni. Sűrű záporkönnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló vízgyöngy hattyú tollán. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Méltóságos nagy uraim, nézzen Isten kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek. Hú, irgalom, atya, ne hagyjál. Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem. Jaj, ha eszeny ott maradna, hová kéne akkor lennem? Hú, irgalom, atya, ne hagyjál. Összenéz a bölcs törvényszék hallatára így panasznak, csendesség van. Hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak, ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Eredj haza, szegény asszony, most fehérre mocskos lepled, eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet, ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Ságnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa, fehér leplét, tiszta leplét a futóhab elkapdossa, ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel. Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Víradattól késő estig áll a vízben széke mellett, habzilálja rezgő árnyát, haja fürtjét, kósza szellet. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Holdvilágos éjjelenként, mikor a víz fodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! És ez így megy évről évre, télen, nyáron, szünet nélkül, harmatarca hőnapon ég, gyöngetérde fagyban kékül. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Őszbe fordul a zilált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szanaszét a síma képen. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Ságnes asszony a patakban régi rongyát mossa, fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Nyilván a refrénben is ott szerepel az irgalom szó, de mi is történik itt? Ágnes asszony házasságtörő lesz, és gyilkos lesz. Vagyis szörnyű bűnöket követel, megcsalja a férjét, nyilván az nem örült az eseményeknek, és hogy eltegyék az útból, a szeretőjével együtt eltették lábalól ezt az asszonyt. Aki viszont nem tud szabadulni tettétől, nem tud szabadulni mindattól, amit elkövetett. A bűntudata rettenetes, és a következményeknek vagyunk a tanúi, megőrül ez az asszony. Élete végéig ott mossa már, szétmosta már, szafatokká mosta a patakban azt a lepedőt, de ő még mindig látja a vérfoltot, a férje vérét látja még mindig rajta, és nem bírja abba hagyni, és nincs megoldás, és van irgalom? Van kegyelem? Talán van, mert a bíróság elengedi. Először megígérik neki a tömlöcöt, élete fogytáig, de aztán látják, hogy ez az asszony magában hordozza a büntetést, ez az asszony megbomlott, megőrült. Erígy haza, mondják neki. Kegyelem az, ez a kegyelem? Jogilag talán igen, hiszen nem büntetik meg, nem csukják börtönbe. De élete végéig ott cipeli magával mindazt, amit tett, és úgyhogy nem szabadul meg tőle. Irgalom és kegyelem. Mit is jelentenek ezek a fogalmak, ezek a szavak? Élt egy német származású amerikai teológus, 1936-ban hunyt el az Egyesült Államokban, azért is ismerős, mert az unokája egy neves evolúciós kutató biológus lett, Richard Lenskynek hívják ezt a evangélikus lelkész egyébként, aki arról lett nevezetes a hazájában, Egyesült Államokban, hogy a teljes újszövetségi könyveket kiadta kommentár sorozatban, magyarázta sorba mind az evangéliumokat, mind a leveleket. Őt is izgatta ez a kérdés, és egyik helyen ő erre a megállapításra jutott, és ezt szeretném most továbbadni, hogy a görög irgalom főnév, ami a görögben itt található, az tulajdonképpen a bűn következményeként megnyilvánuló fájdalomra, nyomorúságra és inségre irányul. Míg a kegyelem, a charis, az pedig magára a bűnre és a vétekre. Tehát az irgalom, az irgalmasság az a bűn következményeit, mert minden bűnnek van következménye. Az csökkenti, enyhíti. Gondoljunk Dávid királyra és az ő bűnére. Neki is megbocsátott az Úristen, de a büntetés nem maradt el Dávid király életében. Olvassuk el a történetet. Megbocsátott neki Isten, de nem megmaradt a bűn következménye. Az irgalom a következményeket enyhíti. Most gondoljunk csak, menjünk ki Budapest utcáin, olyan sok a, én ritkán jövök föl a fővárosban, de mindig szúrja, szóval szemet szúr nekem az a sok nyomorúság, amit a pesti utcákon látni, hajléktalanok és egyéb emberek. Ez valahol mind következmény valakiknek, vagy valakinek, lehet, hogy neki, lehet, hogy a társadalomnak, lehet, hogy egy tágabb közösségnek, teljesen mindegy most, de valahol valakinek a bűnének a következménye, hogy az az embertársunk, aki ugyanúgy született, mint mi, aki ugyanúgy kapott lehetőségeket az élettől, valahogy padlóra került, földre került, és nem tud fölállni, és nem tud talpra állni, és csak sodródik, és megy egyre inkább lefelé. Például az ő helyzetén segíteni nyilvánvalóan ez is irgalmasság. Enyhíteni valakinek, vagy valakiknek a bűnét. Mindig kiukadunk a bűnökhöz, mindig kiukadunk, és ezért kell erről beszélni. Oly világban élünk, amikor az emberek nem szívesen hallanak a bűnről, mert kényelmetlen, mert kellemetlen. Mindig eszembe jött feleségem, járt egyszer úgy, hogy egy anyuka fölháborodva ment be egy hittanos gyereknek az édesanyja, hogy ne beszéljen már örökké a gyerekemnek a bűnökről, hanem valami szép dologról beszéljen. Hát nyilván nem örökké beszélünk mi se a bűnökről, de azért amikor szólni kell róla, akkor az ember nem hallgathat. Nyilván nem úton útfélen ezzel verjük fejbe az embereket, de van, amikor ki kell mondani. Az Úr Jézus is ezt tette egyébként. Minden baj, minden gond eredendő oka, gyökere a bűn. Mi a bűn? A bűn az ember Isten ellen való lázadása, az emberi engedetlensége. Látszólag egy egyszerű kis dologgal kezdődött, Ádám és Éva ettek abból a gyümölcsből, amiről mindenki azt gondolja, hogy alma, pedig nincs megnevezve, ott akár még ananász is lehetett, csak úgy mondom, de ettek a gyümölcsből. Olyan nagy bűn ez. Én falusi gyerek vagyok, mindig eszembe jut, hogy mentem az utcán, és a hatodik szomszédnak az almafája kilógott az utcára, leszettem azt az almát, hát kint lógott az utcán, és jó ízűen megettem. Ez bűn. A bűn itt kezdődik, engedetlenség, ez a gyökere a bűnnek. Isten azt mondta, hogy ne tedd, ők megtették. Annyi más szép dolog nyílt előttük, és annyi lehetőségük volt, ők mégis erre az egyre voltak kíváncsiak. Szóval ezért kell beszélnünk a bűnről, mert ez fordít minket szembe Istennel, ez fordít minket szembe a világgal, embertársainkkal, sokszor azokkal, akik a legközelebb vannak hozzánk, a gyerekeinkkel, a feleségemmel, a szeretteinkkel, mert az ember kit bántson, hanem azokat, akik mindig kéznél vannak. Ki berúgjon bele? Abba, akibe bele lehet. Nyilván, mert közel van. Szóval kell beszélni a bűneinkről. És főleg ezért is, mert bizony sok-sok következménye van, amiket cipelünk, vagy nem cipelünk. Ágnes asszony nem tudott megszabadulni ettől a szörnyűségtől. Ezért mondjuk azt, hogy a kegyelem és az irgalom kéz a kézben kell, hogy járjanak. Hibát követünk el keresztényként akkor, amikor csak az egyikre tesszük a hangsúlyt, a másik meg csak másodlagos lesz, vagy fordítva. Mert miért is? Mert az irgalmasság egy lépcsőfok lehet a kegyelem elfogadásához, megértéséhez. Az, hogy az ember rádöbben arra, hogy a bűnömnek következménye van, amit cipelnem kell magammal, és ami az igazán kellemetlen, a kezdődik a rossz lelkiismerettel, bár az ember a lelkiismeretét az idő múlásával meg tudja ugye győzni, meg azzal, hogy azt mondja, hogy hó, de hát ezt sokan csinálják, mások is megcsalják a feleségüket, hány ember lop, meg csal, meg hazudik, pont most én kínlódjak ezzel, szóval ezeket úgy lehet csökkenteni, meg az ember ösztönösen meg is próbálja, de akkor is a következmények mindig valahol ott maradnak. Például eszembe jut az a férfi, egyszer temettem egy asszonyt, és alig bírtuk leengedni a koporsót, mert a férje nem engedte rá, borult a koporsóra, ott zokogott, még ifjú korom egyik emlékezetes temetési szolgálata volt, és akkor megtudtam, hogy az elvált férj volt, akire ott szakadt rá, amikor már a koporsóban volt a feleség, hogy már nem tudok tőle bocsánatot kérni, már nem lehet visszacsinálni azt, amit elrontottam, mert meghalt, már nincs kinek mondanom, hordhatom, kazal szám a virágot a sírjára, nem tudom már visszacsinálni. És ez a legrettenetesebb következmény. Ágnes asszony se tudta már visszafordítani azt, ami megtörtént. Mert nincs rá módunk, és nincs rá lehetőségünk. Irgalom és kegyelem azért kell kéz a kézben járjanak, mert a kegyelem adja meg azt a megoldást, amit Isten adhat igazából. Mi tehetjük a jót, gyakorolhatjuk a jó cselekedeteket, könnyíthetünk embertársaink szenvedésén és gondjain, de teljes munkát akkor fogunk végezni, amikor felmutatjuk Jézus Krisztus keresztjét. Még azt is tudom, és ez is azért, hogy az igazság része legyen, hogy még Jézus Krisztus sem gyógyított meg mindenkit úgy, hogy kegyelemben is részesítette volna. Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokban a gyógyítási történeteket, nem mindenkinek mondja, hogy eredj el a te hited, megtartott él, vagy meg vannak bocsátva a te bűneid. Ott van például a vérfolyásos asszony története, hogy egy asszony, akinek nem állt el a menzesze, és folyamatosan vérzett, és az abban a korban, ugye, amikor a higiénés lehetőségek is hát sehol se voltak, bizony egy kellemetlen dolog volt, undorító volt ez az asszony, büdös volt, mindenki elkerülte, mert mocskos volt. És ezért van az, hogy ez az asszony csak titokban, szinte négy kézlábott a lábak között átbújva, mert Jézus közelébe menni, hogy, mert hiszi, és tudja, hogy ha a ruháját megérintem, észre se veszi talán, nem kell elé állnom, a ruháját megérintem, és attól meg fog gyógyulni. Meggyógyul ez az asszony, de mit mond neki is Jézus? Márk evangéliumában olvashatjuk, azt mondja neki, hogy bajodtól megszabadulva légy egészséges. Nem mondja neki, hogy meg vannak bocsátva te bűneid meg. Tehát ez is előfordul a Bibliában. Mindenféleképpen. De akkor is mindent egymás mellé rakva és szépen fölépítve azt kell, hogy mondjuk, hogy az irgalmasság lépcsőfok a megtérés útján. Hozzásegítheti azt az embert, akin az irgalmasságot gyakoroljuk, hogy aztán megértse Isten bűnbocsátó kegyelmét is, mert igazi megoldást a kegyelem ad. Gyökeres változást Isten szeretetének, Jézus Krisztusban megnyilvánuló szeretetének a megélése adhat csak nekünk. Jézus Krisztus kell, hogy a szívünkben legyen tehát, és visszatérve az induló kérdésünkhöz, legyetek irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas, lehet-e parancsszóra irgalmasnak lenni? Parancsszóra nem lehet, de ha Jézus Krisztus szeretetét átéltük, ha Jézus Krisztus a szívünkben van, ha átéltük az ő bűnbocsátó kegyelmét, akkor magától fog jönni, hogy nem fogom elfordítani a fejem, ha az utcán fekszik egy ember, vagy nem fogom átlépni, vagy nem fogom a szívemet, pénztárcámat bezárni előtte, mert abból a szeretetből, amit átéltem, abból a szeretetből fakadhat, fakad is az én irgalmasságom is, amit én kaptam Istentől. És annak az embernek az életében pedig azért lépcsőfok, mert hát ha ez fogja elgondolkodtatni őt abban, hogy miért is segített rajtam ez az ember? Miért nyitotta ki az ajtaját? Miért adott nekem? Azért, mert olyan gazdag, vagy olyan sok pénz. Igen, azért, mert olyan gazdag Isten szeretetétől gazdag, és abból a szeretetből tud adni nekem is, és jut mindenkinek. A mi küldetésünk alapja a missziói parancs, Máté evangéliuma végén, ismerjük jól, mindannyian menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek és tanítsátok őket. A mi küldetésünk ennek alapján rámutatni a bűnre, enyhíteni a bűnök következményeit, mert arra végtelenül nagy szüksége lesz annak a kegyelemre, akinek a terhein most ideiglenesen könnyítettünk. Isten segítsen, hogy ez legyen életünk alapja, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy segítesz megérteni, világosan látni, hogy mi is a te szándékod és mi is a te akaratod. De mindenek előtt hálát adunk a keresztért, a Golgotáért, mindazért, amit tettél értünk, mert ennél jobban, ennél hatékonyabban nem érthetjük, meg nem foghatjuk föl, mit is jelent az isteni kegyelem, szeretet. Hiszen neked is lenne, Urunk, épp elegendő okot, hogy elszámoltass minket, hiszen egyikünk sem bűntelen, mindannyian vétkeztünk, mindannyian engedetlenek vagyunk, hitetlenek vagyunk. Talán volt olyan is az időszak az életünkben, hogy még azt is tagadtuk, hogy te egyáltalán létezel. Van, lenne mit számon kérni rajtunk, Urunk, de te mégis inkább jöttél, emberré lettél Jézus Krisztusban, meghaltál értünk azért, hogy megszabaduljunk a következményektől és a bűneinktől, és legyen egy másmilyen életünk. Nem azért, mert mi vagyunk olyan ügyesek, okosak, erősek, hanem mert a te erőddel tehetjük meg mindezt. Nyisd meg mindannyiunk szívét, és segíts nekünk így megélni, hogy mindenek előtt a te szeretetedről tegyünk bizonyságot, akkor is, amikor embertársainkon segítünk, de soha nem elfelejtve, hogy megmutassuk nekik is, mindenkinek is, hogy te vagy az Úr, és te vagy a megváltó. Amen.